legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 67. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Úristen, áldj meg jó voltodból! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogy ezt elénk beadja Máté evangéliuma 28. részben a következőképpen. Így szólt Jézus a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünket énekeljük.
Isten igéje, amelynek alapján a keresztelői igehirdetésben az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Máté evangéliuma 5. részében, a 16. versben. Így szól Isten szent igéje: úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljon helyet a gyülekezet. Bizonyára minden család, keresztelős családok különösen megtapasztalhatták már azt a csodát a gyermekeik életében, hogyha rámosolyognak a gyermekre, visszamosolyog, hogy a gyermek tükrözi azt a szeretetet, amivel felé fordulnak. Hogyha szeretettel átölelik, átkarolják, akkor a gyermek odabújik, akkor ő is oda simul azokhoz, akik gondoskodnak róla, és később, ahogy növekszik, fejlődik, akkor is egyre jobban lehet látni azt, hogy ahogyan a körülötte levő felnőttek, szülők, keresztülők, testvérek, nagyszülők, család odafordulnak, és ahogyan élnek körülötte, azt tükrözi vissza a kisgyermek is. Ez nagyon nagy öröm a család számára ezt látni, de ugyanakkor nagyon nagy felelősség is, és sokszor talán szomorúan vagy döbbenten vesszük észre, hogy a gyermek valami olyat tükröz, ami rólunk mutat egy képet, hogyha éppen türelmetlenebbek vagy fáradtabbak voltunk. Keresztény ember életében a legfontosabb, legcsodálatosabb hivatás az, hogy tükrözzük Isten jóságát és Isten szeretetét. Jézus ebben az igében, amit olvastunk, azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Milyen óriási lehetőség, amit Isten ad nekünk hívő embereknek, a szülőknek, keresztülőknek és a gyermekeknek, az egész gyülekezetnek, hogyha valaki ránk néz, akkor minket látva, a mi életünket, cselekedeteinket látva, láthatja az Isten jóságát, szeretetét, az Isten nagy-nagy kegyelmét az emberek felé. Mik is ezek a jó cselekedetek, amelyekre buzdít itt minket ebben az igében Jézus? Az az életünk legfőbb feladata, hogy Istenbe vetett hitünk és embertársaink iránti szeretetünk tükröződjék az életünkön, meglátszódjék az életünkön, és hogy mindenki láthassa, hogy az együttérzésből fakadó, látható, az életben megnyilvánuló cselekedeteink, azok az Istent dicsérik, és az Isten jóságáról beszélnek. Az Isten szeretetéről szóló örömhír minden hívő ember élete. Nagyon nagy öröm az, amikor gyermekben gyönyörködnek mindazok, akik látják, és akkor boldog a szülő, meg minden rokon hozzátartozó, hogy igen, felismerjük a gyermekben a mi életünk áldásait, ajándékait is. Nem csak az arcvonásokban, a magatartásban, hanem felismerhetjük az életükben, hogy mi az, ami nekik fontos és értékes lesz majd. És hát amikor valaki megdicséri a gyermeket, akkor úgy örül a szülő, hogy igen, ez a dicséret neki szól, az ő életének, az ő szeretetének, az ő nevelésének. De hogyan lehetséges az, hogy az is valóra váljon, amiről az ige beszél, hogy a gyermekeket látva majd, ahogyan ők növekednek, felnőnek, az Atya Istent dicsérjék, a Teremtő Istent dicsérjék az emberek, akik ránéznek. Hogyan lehetséges, hogy a gyermek élete azt is tükrözze, nem csak azt, hogy kik a szülei, a keresztülei, ki a család, akik nevelik őt, hanem tükrözze a gyermek élete az Atya Isten személyét, szeretetét és jóságát is. Ez úgy lehetséges, hogyha élő kapcsolatban, éppen olyan személyes kapcsolatban lesz a gyermek Istennel, mint amilyen élő, szeretett kapcsolatban van a szülőkkel és az egész családdal. És hogyan lehetséges, hogy ezek a gyermekek ilyen élő, szeretett kapcsolatban élhessenek majd a mennyei atyával. A legfontosabb feladata itt a szülőknek, keresztülőknek, hogy ők is szüntelen minden napot úgy éljenek meg, hogy keresik az Isten közelségét, hogy olvassák a Szentírást, hogy imádkoznak, hogy Istenre figyelnek, és hogyha az ő kapcsolatuk élő, hogyha ők szeretett kapcsolatban élnek az Istennel, akkor ez sugárzik a gyermekekre is, és ők is ezt fogják megélni. Ahhoz, hogy ezek a gyermekek úgy éljenek, hogy az ő cselekedetükből az Isten szeretete ragyogjon, és aki látja őket, Isten dicsérje, ahhoz az kell, hogy a családjuk erősítse, építse a saját hitét, a saját élő Istennel való kapcsolatát. Hiszen a hívő emberek életének, mindannyiunk életének a célja Isten dicsőítése. Isten dicsőíthetjük ezeknek a gyermekeknek az egészséges fejlődéséért, mosolyáért, ahogyan együttérzően, szeretettel oda fordulnak a családjuk tagjaihoz. Nagyon csodálatos, éppen a héten beszélgettük anyukákkal azt is, hogyha egy kisbaba sír a gyermek közelében, akkor ő is rögtön sírva fakad, hogyha rámosolyognak, ő is mosolyog. És milyen jó az, hogyha ezek a kis együttérző, szeretettel teli gyermekek megtanulják nem csak a szülőktől átadott csodálatos mintát, hanem megtanulják azt a mintát, amit Jézus Krisztusban láthatunk, hogy Jézus arca, Jézus szeretete ábrázolódjék ki rajtuk. Ma Isten tiszteleten dicsőítsük Istent ezekért a gyermekekért, hogy egészségesen, épségben megszülethettek, az ő mosolyukért, az ő kedvességükért, az ő szeretetükért, mindazért a csodáért, amit rajtuk keresztül adott Isten nektek, és azért a legfőbb ajándékért, hogy őket Isten úgy tekint rájuk, ő rájuk úgy néz, mint az ő gyermekeire, és az a cél, hogy ezt ők is megéljék, és majd megtapasztalhassák. A mindenható Isten áldjon meg ebben minket, és segítsen, hogy szüntelen hálát adhassunk ezekért a kisgyermekekért, és hogy olyan életet éljünk az ő környezetükben, hogy a mindenható Isten tudják dicsérni ők is, és mindannyian. Amen. Most kérem a szülőket, keresztülőket, hogy álljanak ide az úrasztala elé, és kérjük a gyülekezetet, hogy álljanak fel. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, ahogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást az ő hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Most pedig valljátok meg a ti hiteteket együtt a gyülekezettel az apostoli hitvallásban.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket. Köszönjük, hogy örömmel tekinthetünk rá, mint a jövő ígéreteire, reménységeire. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk bennük, hogy egészségesek, hogy szépek, növekednek, hogy olyan családba születhettek, amely szeretettel veszi őket körül, és mindent megadnak azért, hogy az életük kiteljesedjen, boldogok legyenek. De az is világos előttünk, Urunk, hogy a te áldásod és kegyelmed nélkül minden másképpen is történhet. Ezért kérünk téged, hogy a te ígéreted, amelyre most hivatkozunk, az, hogy ezek a gyermekek a tiéd lesznek elsősorban. Ezt az ígéretet most pecsételd el ebben a sákramentumban, pecsételd el a szívekben, az elkötelezésben, az örömben, Szentlélekben, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Márton, Mór, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. József, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Péter, én tégedet szerettelek, Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Nem állhatja, hogy ön a kereszténység.
Ugye szóltál.
Márti, én tégedet szerettelek, Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen.
Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és adjon békességet néktek. Amen.
A mindenható Isten áldja, és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, Atyaszentegyházunknak élő hitű tagjai, s egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. És kérdünk a testemnek az üvekedet felé fordulni, mindnyáron. A 131. Zsoltár harmadik versét énekeljük. Köszönjük szépen, tessenek helyet foglalni, gyerektanítás után sok gyermek van, nyugodtan menjenek el a csoportokba, illetve a gyermek megőrzőbe, úgymond szintén oda lehet menni. Tehát keressük meg az énekeskönyvünkben a 233. dicséretünket, 233. és... Ezt jobban a vesperások szokták ismerni, ennek az első, ötödik és hatodik versét énekeljük, 233. Úristen, te tarts meg minket. 1, 5 és 6.
Úristen,
nagyon kényelmetlen ez itt elő, nyugodtan a padba be lehet ülni, ez itt nagyon, nem? Nem kényelmetlen? Jó. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Álljunk fel, és úgy hallgassuk meg a 67. Zsoltár lekciógyanánt.
Isten áldásai a karmesternek, húros hangszerre, Zsoltárének. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítélnek népeket, és vezesd a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megállt bennünket Isten, az Istenünk. Megállt bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megállunk most előtted, a te hajlékodban, és kérjük tőled, hogy mindazoknak az örömöknek, meg szépségeknek a tapasztalása mellett, amit már eddig is átéltünk a te házadban, hadd legyen a mi szívünk igazán tiszta és nyitott, mert annyi mindent behoztunk, csak most éppen letettük, egy pillanatra eltakartuk, és a valóság és az igazság majd újra reánk támad, amikor innen kilépünk magunk nyomorúságaival, mások bűnei okán. Ezért kérünk most téged, hogy taníts meg bennünket arra, hogy igazán megnyissuk magunkat te előtted. Taníts meg bennünket arra, hogy ne akarjuk elrejteni előled mindazokat a dolgokat, amik abban akadályoznak, hogy a te igéd igazi magvetésé legyen, melyeket nem csak meghallunk, hanem a szívigér, és szárba szökken, és gyümölcsöt terem. Hogy tudjuk megörösíteni, megüresíteni magunkat, a mi szívünket te előtted, így kérjük a te szent lelked segítségét, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak, Márton, gyertek. Van, te mindenhonnan csak szivárogtok előnek is kezdenek. Jól van. Akik még nem voltak, azok is csak bátran jöjjenek, és utána bátran vegyenek részt a gyerekórán, és akkor nem fognak unatkozni itt a következő 30 percben. Úgy, megvagytok mindenki? Jó. Na akkor egy jó hangos, fog meg a kezit, úgy, így szoktuk, megfogod a kezit, őt is nyugodtan, úgy megvan. Jó hangosan köszönjetek nekem vissza, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az, köszönöm szépen. Most a Istennek dicsőséget, ugye a puvisok azok szokták mondani, lehet, hogy bevezetjük, hogy ezentúl azt is mindig hozzátesszük, mert így teljes. Akkor szerintem ismételjük is meg így, hogy áldás, békesség! Áldás, békesség, Istennek dicsőség. Köszönöm szépen. Hát egy igen fontos irodalmat forgatok időnként, amikor már nagyon fáradt vagyok este. Ez az irodalom, megsugom nektek, tudják, hogy a Magyar Horgász, nem tudom, hogy még valaki rajta ismeri ezt a kiegészítő, nagyon fontos iratot, és hát ebben van mindig visszatérően egy ilyen, hogy mit csinálnak ezek a horgászok nagy vizeken, például elmennek a Nílusra, meg az Aszuáni nagy tóra, ami csodálatos víz, és nagy, hatalmas halak vannak benne. Tehát akárhol ott se lehet ugye pecálni, tudni kell a helyeket. Mit csinálnak? Van nekik egy úgynevezett GPS-ük. Tudjuk, mi az a GPS? Ugye átként persze, tudjátok. Ugye a GPS, amiben benne van az adat, és akkor oda megy a csónakkal, és méterre pontosan tudja, na itt tátja a száját, ha csak bele kell lógatni. Most már így megy. És aztán gondolkodtam ezen, de jó volna nekem is egy ilyen GPS, aztán rájöttem, azért ez nagy luxus, Ugye a másik pedig az, hogy hát olyan nagyon itt Budapesten se kell nekem, mert csak ismerem magam. Még tovább gondolkodtam, hogy hát van-e az embernek lelki GPS-e? Na mit szavaztok? Hát biztos, mert erről beszélek, mi? Persze. Hát mi ez a lelki GPS? Ez az a lelki GPS az én elképzelésem szerint, amikor megyek, mondok csak egy példát, sajnos gyerekkoromban előfordult, hogy valami nagyon-nagyon tetszett. Hát kis dolgokról van persze szó, néha csak egy csokiról, de az ritka vendég volt nálunk. Hú, de kéne ez a csoki nekem. Hú, de kéne. És akkor mit csinál a GPS? Megszólal, hogy ne lopj, ne lopj, ne lopj. Ugye? Ez a lelki GPS. Ez nagyon fontos, hogy legyen bennünk. Ugye tudunk még ilyen GPS-eket mondani? Hát még a 10 parancsolat az egy ilyen jól működő készülék, de amit apám, anyám tanít nekem, hogy hogy kell viselkedni, az is egy ilyen GPS, amikor valamit csinálnék, az legalábbis megszólal, ha odafigyelek, igaz? És azt gondolom, hogy az Isten igéje is egy ilyen. Minél többet ismerünk belőle, minél több igét ismerünk, annál több helyzetben, az életben, az iskolában, odahaza, a barátok közt tud megszólalni ez a GPS, és tud nekem segíteni, hogy most mit csináljak, vagy mit ne csináljak. Érthető, amit mondok? Mert mi is ez a lelki GPS? Hát ez Isten igéje. Minél többet ismerek belőle, ezért járunk gyerekórára, vasárnapiskolába, ezért járunk hitnarra, annál pontosabb lesz bennünk ez a GPS, és eligazít az életbe minket. Oké? Na, köszönöm szépen, és most akkor úgy köszönünk, hogy megbeszéltük. Áldás, békesség, Istennek dicsőség. Köszönöm szépen, menjetek akkor a órára. Igen hirdetés előtt a 174. dicséretünket énekeljük, Atya, Fiú, Szentlélek. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra Dániel próféta első könyvében, illetve könyve első részében, és mivel teljes részt felolvasom, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az igét. Jojákim judai király uralkodásának harmadik évében eljött Nabukodnecár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sinár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, nem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is, és a király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy aztán a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük judaiak is, Dániel, Hanánjá, Misáel és Azarjá. Főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dániel Baltazárnak, Hanánjá Csadraknak, Misáel Mésaknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért azt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel azt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendel, Dániel, Hanánja, Misál és Azarja mellé, tégy próbát szolgáddal 10 napig, engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk, aztán mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, a szemünk bány szolgáitól. Szolgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből lettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ehelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és álmok magyarázatához is. Amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a királyi vezesség őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nabukodnezár elé, a király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarja. Ők tehát a király szolgálatába álltak, akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket, egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel, Círus király uralkodásának első évéig. 2 verset emelek ki, és az egész felolvasott részt szem előtt tartjuk. Az egyik, a 8. vers, Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. És a 2. részből ugye nagyon ismert a történet, amikor megfejti Dániel királynak az álmát. Ez így kezdi, hogy de van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Azzal kezdem, hogy Dániel könyve első 6 része az, ugye kedvenc része a hitoktatóknak, nevelőknek, ott vannak a Dániel és társai történetei, ott vannak a tüzes kemence, az oroszlánok verme, jól emlékszem még gyerekkoromból is, hogy szerettem azokat a képeket, amiket mutogattak, és oda lehet példaképpen állítani az ifjúság elé ezeket a fiatalokat, és mivel ma cserkész fogadalom tétel is van, hadd szólítsuk meg most őket hangsúlyozottan ezzel az igével, és hát persze mindnyájunkat. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Mi van e mögött? E mögött a mondat mögött. Hogy egy mélyebbre ásunk egy kicsit, akkor bizony vállalnunk kell ezt a kicsit, hát talán nem megerőltető, de mégiscsak több ismeretet, mert nem adja magát könnyen a Dániel könyve, de hogyha erről ismereteket kapunk, az olyan, mintha felkapcsolnák a villanyt egy félhomályos szobába. Tehát néhány dolgot hagyd mondjak el egy kis mini történelem órában, hogy Dániel alakja az nem azonos a könyv írójával. Így is mondhatjuk, hogy a Dániel és társai régi történetének egy jóval későbbi kiadásával van dolgunk. Tehát nyilván Dánielről van természetesen szó. Ezt csak utalásszerűen mondom, hogy a Dániel könyvének ez a része már egy olyan nyelven íródik, ami a fogság utáni már népi nyelv, ez az arám. És hát van a könyvben egy-két olyan adat, ami nagyon pontosá, az egyik legpontosabban meghatározható adat, hogy mikor is jelent meg így ebben a formában, mondhatjuk nyugodtan így ez a gyűjtemény. Krisztus előtt 167-ben történt az az esemény, amiről még itt szólni fogunk. Megszentségteleníti 4. Antiochus Epifánész a templomot, beviszi az Zeus szobrot. és 164-ben szabadítják fel Jeruzsálemet, és újra szentelik a templomot. Ugye innen a felavatás ünnepel szívják Hanukának a mai napig. Tehát erről pontos adat van a Dániel könyvében. Még nem történt meg a felszentelés, de a pusztító utálatosság az már bevitetett a templomban. Tehát miért érdekes ez? Mi volt akkor a világban, mi volt Izraelben, hogy hirtelen nagyon fontossá lett az, hogy a Dániel régi története egyszer csak mindenki számára ismerté legyen, hogy kiadták, ma így mondanánk, hogy kiadták, miben kívánta erősíteni az Isten népét abban az időben. Jusson eszünkbe egy Arany János Velszi Bárdok című költemény, hogy amikor meg akarták kérni, hogy Ferenc Józsefet köszöntse, hogy akkor megírja a Velszi Bárdokat. Tehát a Velszi Bárdok az Edvárd koráról szól, de mindenki tudja Arany János korában, hogy kiről van szó. Tehát így van a Dániel könyvében, elmondja a régi történetet Dániellel, még jóval sok száz évvel ezelőtt Babilonban, azért most, mert ott van az a nyomorúság, amiben estek, és egyáltalán így lehet megszólalni, de mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát érdemes így olvasni Dániel és társai történetét, és ezt kicsit ismerni kell a kort, ha elnagyoltan is, hogy mégsem történelmi órán vagyunk, de ezt azért vázlatosan elmondjuk, a fogság utáni perzsa időt felváltja Nagy Sándor 321, hogy belőjük magunkat, és az utána jövő évszázadok, amikor aztán az utódai fölosszák maguk között Nagy Sándor hatalmas birodalmát, részek, de ezek mindig óriási birodalmak, és hát az egyik ilyen nagy birodalom rész, az ott a Szíria, Palesztina, meg Kis-Ázsia környéke. Ezt a kort nevezik hellenizmusnak. Nem sokat tudunk ezzel, mert mindig a rómaiakkal foglalkozunk, pedig ez is egy rendkívüli kor. A görög kultúra akkor lesz igazán, miközben már az eredeti görög kis államok már sehol nincsenek, hatalmát tekintve meghódítja az egész világot. Ugye, Perzsiától Görögországon keresztül egész Egyiptomig, minden a hellenizmus jegyében zajlik, és hát ilyen dolgokat tudunk mondani, hogy ebben az időben születik az euklideszi geometria, a milói Vénusz, vagy az alexandriai könyvtár, tehát itt azért hatalmas szellemi teljesítmények vannak, és aztán majd lassan jön a római impérium már hátul, és akkor ott már el fognak tűnni ezek a birodalmak, rövid életűek. Palesztinának az úgynevezett szeleukidák jutottak, az is egy Nagy Sándor leszármazik. Mi volt a jellemzője a hellenizmusnak? Ez nagyon fontos, az, hogy egységesíteni mindent. Magyarán szólva ez az egyébként ilyen nagyon tudós, nagyon művelt, nagyon művészi világ mérhetetlenül intoleráns volt. A helyi népi és kultúrákat, vallásokat, azokat minden módon üldözte, elnyomta, és egy ilyen nagy uniformizáló, egységesítő tendenciába akart az egész világot belekényszeríteni. Ugye erre születnek nyilván a válaszok, szabadságharcok, a helyi kultuszok fellendülése titokban, és hát a hellén világnak van egy ilyen önistenítő tendenciája, éppen az említett negyedik Antiochus Epifánész szerényen magát csak megjelent Istennek nevezte. De hát el lehet képzelni azt, hogy ez egy izraelinak, egy szövetségbeli embernek a fülénk, ez mit jelentett, ezt látni és hallani. És elég hamar rájött arra, hogy van itt egy nép, amelyikkel nagyon, ez nagyon ellenkezik, ez nagyon kilóg a sorból, ezeket nem lehet, hogy így mondjam, beolvasztani, és ezért külön gondja volt Júdára és Jeruzsálemre, ilyen rendeleteket hozott, betiltotta a szombatot, csak így nagyvonalúan. Betiltotta az áldozatot a templomba, aztán begyűjtötte a tóratekercseket és elégette, és betiltotta a körülmetélkedést, és aki ellenállt, azt lemészárolta. tömegek haltak így meg, mert nem álltak ellen szombaton, külön kellett egy belső, egy lelkészi, hogy így mondjam, körlevél, hogy szombaton is lehet harcolni, meg mert meghalunk. Rájött a epifánik, ha szombaton megyünk rájuk, akkor nem fognak védekezni. Ez a mély pont. És aztán valóban eljön a lázadásnak az ideje, és 167-ben tudnélik bevonul Epifánész Jeruzsálembe, és bevitte Zeuszt a szentélybe. Tehát ez alá már valóban nem lehet menni egy népnek a megsemmisítésében, megalázásában, a tudós és toleráns hellén világ nevében. Tehát alig, ha kell ezt túlmagyarázni, ezt tudják, hogy vészhelyzet, sőt, ez a vég. Ráadásul ott van ez az elnyomó hellén politika mellett egy hellenizáló és behódoló vezető réteg, aki papok közöttük a templom gyalázásban maguk is részt vesznek tevékenyen. Ez egy nagyon-nagyon súlyos szellemi helyzet is. És ekkor tör ki már, nem lehet ugye visszafolytani a felkelést, úgy hívják, hogy a Makkabeus felkelés, és akkor sikerül felszabadítani Jeruzsálemet, a templomot újra szentelni, és aztán egy új világ is jön ezután, új nevek születnek, lassan ugye Róma veszi át az uralmat, leáldozóban a görög politika, ez a szövetséges Palesztina, aztán 63-tól már csak vazallus. Ugye délen meg ismerjük jól, itt már ismerős talaj, ugye, a hellén Egyiptom Kleopátrával és Antóniusszal szintén rövidesen elbukik, és aztán jön Augustus kora, és aztán egy újabb nagy egységesítő birodalom. Tehát, amit mondottam, kicsit elnagyolva, ebben a helyzetben szólal meg Dániel és társai története, ugye egy másik véghelyzetről, ahol, és az abban tanúsított hitükről, bátorságukról, értelmes magatartásukról, tehát így érdemes ezeket a történeteket hallgatni második századi füllel, hogy mi történt a Krisztus előtti 6. században, azért, hogy megértsük a 21-ben már, ugye Dániel könyve ezt a kört nekünk így diktálja, hogy üzenetet kapjunk. Miről kapunk üzeneteket? Hát egy nagy egységesítő tendenciáról, uniformizációról, a helyi kultúrák elolvadásáról, kisebbségi létnek a nyomorúságairól, beolvasztásról, ugye asszimiláció, ahogy ezt halljuk, az igazi, a valódi dolgok, a kipróbált értékek eltűnéséről, mintha soha nem lett volna, és főként az Istennel való élő kapcsolatnak ilyen-olyan módon való felszámolásáról. És közben itt vannak ebben a helyzetben az ifjak, a jövő reménységei, mit mondjunk nekik, hogyan is tegyünk, hogyan is gondolkodjunk. Tehát jól tesszük, ha Dánielre és társaira figyelünk. De mi is volt Nabukodnezár szándéka? Az igazán fontos nem a kincsek elrablása volt, hanem a lelkeké. Az embert akarja Nabukodnezár. De a szíveknek a kifosztását, átformálását és új tartalmakkal való megtöltését, az ellenkezőjét mind annak, amit magukkal hoznak, amiben nevelték őket, ami érték volt a számukra, az otthoni szokások, az Izrael istenébe vetett hit, a kiváló képességek, ugye, és Nabukodnezár értette a dolgát, nem csak mészároskodott és hadakozott, hanem pontosan tudta, hogy egy ilyen szellemi tőkét, ha befogunk, ha mi szolgálatunkba állítunk, az nagy nyereség az ő egyébként hasonlóan istentelen céljainak, mint uzódainak. Mi az, ami megállíthatja ezt a folyamatot? De miért vállalja Dániel azt, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni? A második részből olvastam ugye Dániel bizonyság tételét, amikor azt mondja Nabukodnezárnak, hogy van Isten a mennyben. Most nem látszik. Babilonban nem látszott. Antiochus Epifánész alatt végleg besötétedett, hogy a Zeus ott van a templomban. És akkor megszólal a biztatás, a prófétai bátorítás, van Isten a mennyben. Dániel tehát fölvállalja a harcot, mert nem kilátástalan dolog vert helyzetben sem hinni azt, hogy van Isten a mennyben. Nem értelmetlen dolog tisztának maradni ott, ahol minden szennyes. És itt feszülnek a nagy kérdések, az identitás, a gyökerek, a megmaradás, a hitben, az ifjúság, jövő kérdése, az egyéni bátorság és hit, amelyik nem hiába való. Nézzük csak, ugye négy ember van a király udvarában, szolgává tett nép fiai, semmik egy királyi hatalom előtt, hát nem lehet még kifejezni se. És a tulajdonképpen egyéni helytállás, bátorság, személyes bátorság és hit birodalmakat fordít meg. De azt olvassuk utána, amikor Dániel elmondja a maga üzenetét Nabukodnezárnak, akkor Nabukodnezár király arcra borult Dániel előtt. Ugye? Az emberben önkénten is jön a párhuzam, ugye, amikor Luther megáll, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Az egyéni kurázsi és bátorság, és itt nincs ott senki más rajta kívül, és birodalmak fordulnak meg. Milyen nagy biztatás ez egy lelkileg, szellemileg annyira lealázott népnek, hogy teljesen kilátástalan, egyszerűen betiltottak. Tehát Dániel, Hananya, Misáel és Azarja, hogy nem szupermenek, nem szuperhősök, ők hithősök, és az ételtől italtól való tartózkodás oka az, hogy ezek bálványáldozatiból maradtak, származtak, és nem étkeztek úgy, mint a többiek, ugye mégsem fogytak le, mondja a történet, ugye a kövérség az a jólétnek a jele az ókorban is, meg sok helyen még ma is már. Bocsánat, zárójelesen mondom ezt, hogy van a nagyon komoly témában, hogy egyszer mondta nekem egy kedves idős néni még a régi időkben, tiszteltes olyan szép. Csű, mondom, mi lehet ez? És kiderült, hogy azt jelenti, hogy a faluban, hogy szép kövér. Hát ilyen látszik. Hát ez így volt akkor is, hogy ezek híztak. Valóságosan is híztak, látszott rajtuk. Ugye, pedig zöldséget ettek, ugye, pedig nagyon-nagyon szigorú étrenddel voltak. Tehát nézzük csak meg, és mit tettek eközben, bocsánat, ez meg egy másik zárójeles dolog, nem volna korrekt ebbe belemenni, de azt olvassuk, ugye, hogy a király beszélget, és mit láttak azt, hogy ezek éjjel-nappal tanultak, tízszer annyit tudtak. Van a hívő életnek egy ilyen vonása, hogy azt érzem kötelességemnek, hogy nekem többet kell tudni, mint egy nem hívőnek. Nem azért, hogy fölényeskedjek, mert nekem ez is egy bizonyságtétel, mert több is kérhetik rajtam számon, még a nem hívőktől is, de hát erről majd máskor szólunk valamit. Nézzük csak, mi a mai aktualitása számunkra. Ezt is hinni azt, hogy van Isten a mennyben, hogy az egyéni bátorság és hit nem hiába való. Más helyzetben vagyunk egyébként, mint Dániel. Nagyobb bizonyságot kaptunk arról, hogy van Isten a mennyben, itt a földön. Mert Dániel is ezt tapasztalja meg a maga földi életében, hogy van Isten a mennyben. Mi is megtapasztaltuk egy nagyobb bizonysággal, nekünk könnyebb helyzetünk van, tudnélik, mert mi az Úr Jézus Krisztus élete, tanítása, áldozata, kereszthalála és feltámadása után vagyunk. És ezért mondhatjuk azt teljes bizonyossággal, hogy van Isten a Földön. Ezt még Antiochus alatt sem tudták. Még akkor nem volt felszabadító harc sem. Csak azt tudták, hogy ebben a rettenetes helyzetben, hogy van Isten a Földön. Tehát ezért érdemes ma is helytállni, tisztának maradni, a szennyáratokban ragaszkodni hitvallásunkhoz. Itt kapnak egyaránt idősek, fiatalok látásokat, igéket, bizalommal és hittel végezhetik a szolgálatukat. Lehetnek a közösségben, még akkor is, hogyha megszámláljuk magunkat, és ez egy töredék abban a néptengerben, mégiscsak ami körülvesz bennünket, hát mennyien vagyunk itt ma, és mennyien nincsenek itt. négy ember van ugye Nabukodnezár udvarában, és mégis egészen más értékvilágban élnek, egy világkultúra kívánja az ő szellemi, lelki, fizikai erejüket, képességeket átformálni, szolgálatba állítani, hát ki tud ezzel megbirkózni, ők tudnak megbirkózni vele, meg mi mindnyájan meg tudunk birkózni, mert van Isten az égben, vállalják, hogy nem szennyezik be magukat, Isten áldása legyen gyermekeinken, a fiatalainkon, rajtunk és mindnyájunkon. Amen. Keressük ki a 393. dicséretünket, az első versét énekeljük, ne csüggedj el, kicsincsereg. Rendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a nagy biztatásokat, az evangéliumot és annak a megtapasztalását, hogy te ott vagy az égben, de itt vagy a földön is. És hogy a te igéd és szent lelked az valóságos és hatásos, és átformál, és előttünk jár, és vezet, és pásztorol bennünket a főpásztor által, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megtapasztaltuk életünknek sok-sok mélypontján azt, hogy van tovább, és hogy a személyes hitnek, a bátorságnak, jövőbe vetett bizalomnak emberei, azok nem csalatkoznak meg. Adj nekünk ebben is bölcsességet, látást, ha kell türelmet, kitartást és imádságos szívet. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most a gyermekekért, a fiatalokért. Köszönjük, hogy ma együtt átélhettük valamennyi korosztálynak a te kezeidben való létét, a legkisebbektől kezdve, az ifjakon át, az idősekig. És most hadd könyörögjünk különösen azokért, akik megszomorodtak, megrendültek, akik fölött beborult az ég, és nem látszik az, hogy ott vagy az égben, mert azt tapasztalhatják meg, hogy sokkal inkább ott vagy mellettük, a gyászban, az együttsírásban, a könyörgésben, a fájdalomban, mert te velünk járó, velünk lévő Isten vagy, kérünk, hogy vigasztald meg őket, erősítsd meg őket. Kérünk, hogy légy mindnyájunkkal, kérünk a leán következendő hetekért itt a közösségben, olyan sok mindent szeretnénk megvalósítani, adj nekünk igazi mély átéléseket, közösségi élményeket, és mindenek előtt a veled való találkozásnak sorsfordító, lélekformáló nagy lehetőségei. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most jelentem a gyülekezetnek, hogy cserkészek fogadalomtétele következik, majd utána lesz a hirdetés, fontos dolgokat fogunk mondani, kérem, hogy ne menjünk el, és örüljünk együtt a fiataloknak.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ismét egy év elteltével. Mi is, ahogy a gyülekezet és itt a templom is sokkal jobban megtelt, mi is úgy látom, hogy létszámban gyarapodtunk, és tudtunk ilyen szépen nagy számban ismét ideállni a gyülekezet és az Isten színe elé, hogy ezt a hat újoncot, akik itt elől állnak az első sorban, és a tegnapi napon sikeresen tették le az újonc próbájukat, hogy ők fogadalmat tehessenek, és a cserkészek közé fogadhassuk őket mi is, a gyülekezet előtt is, és mi is így a cserkész mozgalomban. Szeretném köszönteni közöttünk Virág András cserkésztisztet is, az első cserkészkerületből, aki ebben a közreműködésünkre lesz, és segít a fogadalom kivételében.
Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a cserkészeket. Évek óta járok ide-vissza nagy örömmel, és látom, hogy hogyan gyarapodtok, mind testben, mind lélekben, és számszerűleg is. Ibu. Jelentés, köszönöm, az engedélyt megadom.
Énekelj fel a cserkészkúzót. Tisztelet!
Cserkészel a fejjel, a harcson a zen, álljunk csak a sorra vidáman. Ránk vár a világ, ez a hat, amilyen, katonái vagyunk valahányan, jó vágy velünk,
amikor szüleitek, keresztüleitek elhoztak ide a templomban, elvetettek egy magot a lelketekben. Amikor szeptemberben jelentkeztetek cserkésznek, akkor vezetőitek elvetettek egy-egy magot a lelketekben. Ez az ősszel pihent a lelketekben, tavasz lett, és kezd kihajtani. Most már nem szabadultok meg tőle sohasem. Ez fenyegetés is, és bizalom is. Mert bármi történik veletek, azok az élmények, amelyek értek benneteket, bármilyen döntéseket hoztok, lehet, hogy éppen nem lesz összhangban az isteni parancsal, lehet, hogy nem lesz összhangban a 10 törvénnyel, de mégis bennetek van a mag, amely ki fog hajtani. Éjjel és nappal dolgozni fog bennetek, és búzát fogtok teremni. És a konkrét el fogjátok nyomni, mert ez az Isten akarata. És ha jól tudom, akkor a ti szándékotok is,
ezért vagyunk most itt, hogy fogadalmat tegyük, megőrizítsük a fogadalmunkat, hogy biztosítsuk az utat, a teret, a ti saját búzátok termésének, hogy kihajtson, és majd kenyér legyen belőletek az Úristen asztalánál. Isten segéljen benneteket, bennünket.
Csapat, figyelj! Megkérem a cserkészelőteket, lépjenek ki. Hallgassuk meg a 10 cserkészörvét.
A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
A cserkész hívetes kötelességét, melyik a Istennek, az el, és embertelségen tartozik.
A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész minden cserkész egységében tekint.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szerető felejtetett, jó oldalatokat és hívőre megérjük.
A cserkész feljebb valójának jól életkel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész világ is megoldott.
A cserkész takarékos.
A cserkész szerető nyilván tiszta.
Tisztelet! Hallottátok a cserkész törvényt, kérdezem az újoncokat, szeretnétek-e fogadalmat tenni? Akkor mondjátok utána a fogadalom szövegét. Én Virág András.
Én
fogadom.
Fogadom.
Hogy híven teljesítem kötelességeimet,
hogy híven teljesítem kötelességeimet,
melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom.
Melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom.
Minden lehetőt megteszek,
hogy másokon segítsek,
Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.
Vigyázz! Megkérem az ősödetüket, hogy kössék fel a nyakkendőt az újoncokra. csapat pihen. Ahogy azt övöttünk most már szokás, és minden évben ezt így csináljuk. Úgyhogy megkérem virágadás vezetésével, hogy köszöntsük akkor a cserkészeket egymást.
Kedves testvérek, a hirdetések vannak még hátra, ezt még türelemmel bírjuk ki, mert még fontos hirdetnivalóink vannak. Az Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz, mindenkit szeretettel várunk és hívunk, és nyilván a cserkészeket leginkább, de azért láttam elég sok mindent ott ahhoz, hogy még más is odaférjen. 17:30-kor illetve 16:30-kor van a Dávidifi, 17:30-kor a Vitaifi. A többi időpontok változatlanok, szerdán a női biblióra van 17:30-kor, gyülekezeti foci a teremben. Szeretném mindenkinek nyomatékosan hirdetni, csütörtök, áldozó csütörtök, sajnos meglehetősen visszaszorult már a mennybe menetel ünnepe, tehát a pünkösd előtti készülésünkhez feltétlenül hozzá tartozik az üdvösség történetnek ez a döntő eseménye. Pénteken 20-kor szabadtéri foci a BMTE pályán, 18-kor szombaton Ézsaiásipi, és a megszokott egyéb időpontok a vasárnap is. Hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük ki Szendrei György atyánk fiát 2010. május 6-án 47 éves korában. A vigasztalás igéit a már 39. Zsoltárból vettük, jelentsd meg, Uram, végemet, és napjaim mértékét, hogy mennyi az, hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok, íme tenyérnyivé tetted napjaimat. Szívó Zoltán budapoki tanártestvérünktől, gyülekezetünk legidősebb tagjától 94 éves korában vettünk búcsút a 71. Zsoltár igéivel. Ó Isten, gyermekségemtől fogva tanítottál engem, és mind mostanáig hirdettem a te csuda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te akaratodat e nemzetségnek és minden következendőnek a te nagy tetteidet. gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a megszomorodott szívűeket, és egyben hálaadással is vagyunk idős testvérünk életéért. A mai napon megkereszteltük Haraszti Mátét, Márna Év és Haraszti Gergely gyermekét, Borhi Márton Mort, Nagymíra és Borhi Miklós gyermekét, Szél Józsefet, Néven Mónika és Szél József gyermekét, Tárnok Pétert, Mihály Éva és Tárnok Péter gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, és hívjuk őket gyülekezetbe, Isten áldását kérjük a családok és a kicsik életére. Hirdettem azt, hogy a rám következő szombaton 15:30-kor lesz Németh Klára és Szerdai Tamás esküvője, 18 órakor pedig Kornyik Lívia és Mészáros Zsolt esküvőjére kerül sor, Isten áldását kérjük közös életükre. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, sokan itt voltunk, és akik nem voltak, azok sajnálhatják, hogy nem vettek részt Juhász Balázs Marimba koncertjén tegnap este. Akit érdekel ez a dolog, az Balázs és Katát kérdezheti. A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes napokat tart Szeretett Híd néven május 21 és 22-én pénteken és szombaton. A gondolatnak az a lényege, hogy református keresztény emberek jelenjenek meg a munkájukkal utcárakon, tereken, és tegyenek bizonyságot Isten szeretetéről, úgyhogy mi adunk. A gyülekezetben a presbitérium azt javasolja, és azt vállaltuk, hogy a templom óvoda nagyobb körzetébe rendet teszünk, összeszedjük a szemetet szelektív hulladékgyűjtéssel, és az egyéb hulladékokat az önkormányzat zsákjaiba elszállítjuk. Kérjük a testvéreket, hogy jelentkezzenek a lelkészeknél erre a szolgálatra. Jó, Angéla, itt vagy? Hol vagy? Ott vagy.
Igen.
Jó, akkor Ábrahám Angéla szervezi, és ő nála lehet a legkönnyebben, de a lelkészeknél is szabad. A kórus továbbra is várja a jó hangú jelentkezőket, különös tekintettel a férfiakra. Hittantábor lesz Balatonfenyvesen június 28-tól július 3-ig. Jelentkezni Paptóth Viola lelkésznél lehet május 30-ig, az 5000 forint előleg befizetésével. Gyülekezeti táborunk július utolsó hetében lesz, erre kicsiktől nagyokig mindenkit várunk, és az előzetes tájékoztató benne volt a hírlevélbe, illetve a honlapon megtalálható. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el, aki még nem csinálta meg az adóbevallását, hogy a közegyház számára, illetve a gyülekezeti alapítványnak tegyék ezt meg. Sok egyéb célunk van, és talán ér annyit, mint mondjuk a hulladékkezelés állami előirányzata. A előzetes hír az is, hogy a héten csütörtökön a Szent István könyvét keretében Nemes Ödönnel, akivel többen találkoztak, lesz egy könyvbemutató, amit Naszádi Krisztina szerkesztett. Illetve a másik könyvhéten, a nagy könyvhéten június 4-én pénteken fogja lelkészünk dedikálni a könyvét, ami többeknek gondolom megvan, és ebből az alkalomból most néhány példány megint van az iratterjesztésbe. Tehát ki a vasárnapi gyerektanításokból, ami nem csak gyerekeknek szól, szeretne egy kicsit többet meríteni, az vegye igénybe az iratterjesztést. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor keressük a 393. dicséretünk második versét, Él az Úr áll ígérete. Utána elénekeljük a himnuszt, és aztán vesszük az áldást, és úgy fejezzük be az Isten tiszteletet.
Él az Úr áll ígérete, Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megáldó és vigasztaló közössége legyen mindnyájatokkal most és mindörökké. Amen. Áldás békesség.